Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt az igét, amit Anyaszentegyházunk a mai vasárnapra ige hirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk a zsidókhoz írt levélben, a 4. fejezet 12. és 13. versében a következőképpen. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedhetetlen az ő színe előtt. Neki kell majd számot adnunk. Amen. Vasárnaponként a lelkész fölsétál a szószékre, vagy megáll egy oltár előtt és prédikál. Jól megszokott kép ez, most ezekben a percekben is szerte az országban, Európában és az egész világon. Ugyanez az esemény történik meg Magyarországon, evangélikus templomokban. Ezekben a percekben lelkészek ugyanezt az igét olvassák föl, és ugyanígy szembe ülnek talán 2-3, vagy éppen 3-400 emberrel. Teljesen megszokott kép és teljesen megszokott történet ez. Egy ember fölmegy a szószékre, és elkezd prédikálni. És mi történik ilyenkor? Most ebben a percben, ebben a pillanatban, kedves testvérem, kedves fiatal barátom, ahogy meghallgattad ezt az alapigét, és leültél, valami elindult benned. Talán élesebbre állítottad a füledet, a szívedet, az elmédet, és jobban figyelsz. Talán bekapcsoltál egy alvó programot, talán elkezdted keresgélni a pókhálókat a falon, elkezdtél gyönyörködni az oltárképbe, ott talán kicsin gyermekként elkezdted megfogni a kezét annak, aki melletted ül, vagy elkezdted bögdösni a testvéredet. Valami történik. Beindul valami, ami szívünkben, a lelkünkben, talán egy ilyen éber álom folyamata, hogy na, nézzünk ki valahogy a szemünkön most egy 20 percig, amíg vége lesz ennek az egésznek. Valami történik most ebben a templomban, orosházi templomokban és szerte Magyarországon. Olyan egyszerűnek tűnik ez az egész, valaki fölmegy a szószékre és prédikál, a gyülekezet pedig valamilyen állapotba bekapcsolja magát, vagy figyel, vagy próbálja valahogy próbál túl lenni valahogy ezen a néhány percen. Én azt mondom, hogy ami most itt történik, és nem csak most, hanem minden Isten tiszteleten, az maga a csoda. És én azt szeretném, ha ezen az Isten tiszteleten velem együtt minél többen ébrenléti állapotra kapcsolnátok a figyeléseteket, és közösen tekintenénk be ebbe a különös csodába, amit igehirdetésnek hívnak. Luther óta az evangélikus egyházban az Isten tiszteletnek két csúcspontja van, az egyik az igehirdetés, a másik az úrvacsora. Éppen ezért különösen szomorú az, hogy nagyon sok Isten tiszteletünk van úrvacsora nélkül, hála Istennek igei alkalom nélkül még nem igazán. Egyszer, amikor kicsi voltam, nem is olyan kicsi konfirmandus, akkor a régi konfirmandus könyvben ez úgy is volt ábrázolva, hogy mint egy lépcső mentek fölfele az alkalmak, ahogy az énekkel, imádsággal, hitvallással készülünk arra, hogy elérkezzünk erre az egyik csúcspontra, az igehirdetésre. Hogy megérkezzünk arra a helyre, ahol valami nagyon-nagyon különös dolog történik. Mert a lelkész feljön, elolvassa az alapigét, és mi történik utána? Megszólal az Isten. Ezt mindenki vegyen nagyon-nagyon komolyan, bárhol igehirdetést, áhítatot hallgatunk, ott megszólal az Isten. Teljesen mindegy, hogy szeretem a lelkészt, vagy utálom. Teljesen mindegy, hogy emberileg föl lehet ránézni, vagy nem, megszólal az Isten. Az ember személyétől függetlenül. Ez nem jelenti azt, hogy mindegy, hogy milyen az ember, és milyen a lelkész, de itt nem arra kell figyelni, hanem arra, hogy most ebben a percben, rajtam keresztül, megszólal az Isten. Itt kezdődik minden. Ezt vegyük nagyon-nagyon komolyan. Erre álljon rá a gondolkozásunk, az agyunk. Most engem megszólít az Isten. A saját életemben, a saját gondjaimban, a saját szívemben maga az Isten szól hozzám. Ez mindig így történik. Jó ezt az Isten tisztelet kezdetén, igehirdetés kezdetén tudatosítani, hogy megszólal az Isten. És mi történik ilyenkor? Mi a feladata egy lelkésznek, és mi a feladata a gyülekezeti tagnak? A lelkésznek a feladata nagyon-nagyon egyszerű. A legalaposabb felkészültséggel, legjobb tudása szerint hirdesse az evangéliumot. Ez minden lelkésznek, minden korok lelkészeinek, igehirdetőinek a feladata. Megszólaltatni az evangéliumot. Itt a mai első evangélium, megszólal az Isten. Hozzád szól az Isten, veled beszél az élő Isten. Vannak, akik talán félreértik a lelkész feladatát. Sokan azt mondják, találkoztam már ilyen mentalitással szerte az országba, hogy a lelkész feladata az örömködés. Hogy a lelkész örüljön, hogy itt vagyunk, hogy nem kell szégyenkezni, hogy kevesen lennénk. A lelkész hát örüljön ennek a ténynek. Én úgy gondolom, és ez az én hitvallásom, hogy az én szolgálatomnak sohasem fokmérője az, hogy hányan vannak a templomban. S hála Istennek az Úristen úgy áldott meg, hogy tényleg ugyanolyan becsületesen tudok készülni akkor, hogyha 3 emberrel találkozok, vagy akkor, hogyha 300-zal. Az Isten tőlem egészen mást kér számon. Sokat szolgáltam olyan helyen, kicsiny falvakban, Somogyban, Békésben, ahol 2-3-an, vagy csak egyetlen egy lélek volt ott az alkalmon. Nem ettől függött a dolog. Az Isten ugyanúgy megszólalt, és ugyanúgy várta az ő igéjének a befogadását. Nekem nem volt fontos rangtól, címtől, gyülekezet létszámától függetlenül, hogy most ez mit jelent az én számomra. Ugyanúgy lelkésznek tartom magam, és ugyanaz az elhívásom és az identitásom itt, ezen a magas szószéken, amikor körbenézek, és ilyen sok embert látok, mint egy kis gyülekezetbe, akár a monori tanyákon, amikor 2-3-an vagyunk együtt. Nem ez a lelkész feladata, hogy ennek örüljön, hanem az, hogy hirdesse az igét. És én örülök annak, ha sokan vannak egy Isten tiszteleten, az sohasem magam miatt van. Azért örülök, mert ebben a percben az Isten most lehetőséget ad a ti számotokra, hogy meghalljátok az Isten igéjét. Örülök annak, hogy úgy megy a magvetés, hogy minél több a jó föld, minél több lehetőség van arra, hogy odafigyeljetek, hogy találkozzatok az élő Istennel. Ez jelenti számomra az örömöt. Szólni hozzátok, és abban bízni, hogy valakit szíven talál az ige. Úgy, ahogy a heti igénk mondja, ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Minél többen vagyunk, annál nagyobb az esély, hogy vannak jó talajok, hogy belehullik az Isten igéje, hogy megszólal a Szentlélek valakinek a szívébe. És azt mondja, igen, engem ma megszólított az Isten. Ez az én feladatom. Ezt az örömhírt, ezt az evangéliumot hirdetni. Megszólal az Isten. És mi a gyülekezet feladata? Az a gyülekezet feladata, hogy egyre jobban elmélyüljön az Isten igéjébe. És tegyük fel a kérdést, kedves testvérem, te, aki eljössz egy Isten tiszteletre, visszagondolsz a múlt hetire, az előtte lévőre, elmélyültél? Gazdagodva mentél haza? Vágyódsz utána, hogy újra hallgasd? Mert abból, hogy milyen a te hitéleted, az jól látszik abból, hogy milyen az ige utáni vágyódásod. Ezt írja a Korintusi levélben Pál apostol, a nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megérteni. Ha az ember igazán az Isten útján jár, akkor van egy vágy a szívébe, hogy én szeretném hallgatni az igét, szeretnék rá odafigyelni, szeretném egyre jobban megérteni az élő Istennek az akaratát. Világi embereknek egy igehirdetés nagyon-nagyon unalmas. Ha valaki nagyon-nagyon unja az igehirdetést, akkor nem feltétlenül az igehirdetővel van baj, már az ő feladata is az, hogy ne legyen unalmas az igehirdetés, hanem lehet, hogy az én szívemben van valami gond. Pál apostol bizonyára jó igehirdető volt. Bizonyára nagyon nagy tűzzel és lelkesedéssel prédikált, és amikor ezt megtette egy világi ember előtt, aki nem a Isten szent lelke szerint gondolkodott, Festus előtt, akkor Festus így kiáltott fel, bolond vagy te, Pál, a sok tudomány őrültségbe visz. És az az ige, ami Pál apostol mondott, valaki számára bolondság volt, valaki számára pedig az Istennek a megszólító, élő üzenete. Hogy vagyunk mi ezzel? Milyen a mi szívünknek az állapota? Azt mondjuk az egészre, hogy unalmas bolondság, hogy azt mondjuk, hogy ez az engem megszólító személyes Isten üzenete. Nem mindig könnyű ez. Azt mondtam, hogy a lelkész feladata az evangélium hirdetése, de azért nagyon jól tudjuk a teológiából és a Szentírásból, hogy nem csak evangélium van, hanem törvény is. Olykor a törvényt is hirdetni kell. És ebben a mai igényben, ebben az Isten igéjének elsősorban a törvény oldala domborodik ki. A zsidókhoz írt levél szerzője az ige törvény részéről beszél, ami megfed, felráz, rámutat a vétkeinkre. Azt olvastam, hogy Isten igéje megítéli a szív gondolatait és szándékait. Egy másik fordítás azt mondja, megítéli a szív gondolatait és ítéleteit. Isten igéje az nem agyonver, nem megaláz, de rámutat a bűneinkre. És hadd kérdezzem meg most, kimerjük-e tenni magunkat minden vasárnap ennek? Kimered-e tenni, kedves testvérem, magadat annak, hogy eljövök, és lehet, hogy az Isten igéje kétélű kardként belehasít a szívembe, és rámutat, hogy rossz úton járok. Rámutat, hogy rosszul viszonyulok dolgokhoz. Rámutat arra, hogy rossz az életem középpontja. És ez egy nagyon fájdalmas dolog. De kimerjük-e magunkat tenni ennek? A zsidókhoz írt levél szerzője erre figyelmeztet minket. Hogyha Isten igéjét hargatod, akkor az olyan, mint a kétélű kard, ami belehasít a szívedbe, a lelkedbe. Nem az ízületekről van itt szó, a lelkünk legmélyéről, a legrejtettebb dolgainkról. Belehasít az Isten. És ez is evangélium. És ez is örömhír, hogy olyan Istenünk van, aki ha kell figyelmeztet, ha kell visszavezet minket a helyes útra, és nem hagyja, hogy a vesztünkbe rohanjunk. Úgy fogalmaznám meg ezt, hogy Isten igéjének ez a funkciója, ez a feladata, ez a belénk hasító szeretetnek a feladata, amikor belénk hasít az Isten igéje. Kimerjük-e tenni magunkat minden vasárnap ennek, vagy eleve azért zárkózunk be, mert félünk, hogy nagyon szíven talál, hogy nagyon megszólít, hogy el kell gondolkoznom, hogy el kell szégyelnem magamat, hogy nem jó úton járok. Isten igéje ilyen. Ha kell, akkor meg is fed minket. És hadd hangozzon fel, ezek után újra a figyelmeztetés, a hét igéje, ne keményítsétek meg a szíveteket, ha az ő hangját halljátok. Talán azért szeretem különösen is Luthert, mert nagyon szeretem az igehirdetést, szeretem a homiletikát, és Luthernek szívügye volt. És Luther nagyon-nagyon meg tudott haragudni, és nagyon-nagyon lendületbe tudott jönni, amikor az igehirdetésről volt szó, és arról, hogy visszaélnek az emberek az igehirdetéssel. Hagy olvassak föl tőle egy idézetet, azt mondja Luther, hogy ugyanilyen ostorozást érdemelnek azok a finnyász szellemek is, akik ha egy-két igehirdetést hallottak, jól laktak vele, és megunták, mintha azt már jól tudnák, és többé nem szorulnak tanítómesterre. Éppen ez az a bűn, amelyet eddig a halálos bűné soroltak, az akkédiának neveznek, vagyis a lelki tunyasságnak, közömbösségnek. Ez az a gyűlöletes, ártalmas rontás, amelyel az ördög sokak szívét megidézi és megcsalja, hogy meglepjen minket, és titkon ismét elragadja tőlünk az Isten igéjét. Vigyázzunk nagyon erre, hogy nehogy egy ilyen lelki tunyasság legyen a mi életünkbe, a mi szívünkbe is, hogy a sátán titkon ismét elragadja tőlünk az Isten igéjét. Luther szavait így lehetne összefoglalni, testvérem, ne csak hallgasd a prédikációt, hanem tanulj és erősödj is belőle. Ne csak itt ülj néhány percig, hanem kezdj el járni az Isten parancsa szerint. Nem lehet az, hogy még mindig egy helyben topogj. És kedves testvéreim, oszlassunk el egy tévhitet. Sokan azt gondolják, hogy a igehirdetés egy ilyen egyszemélyes show műsor, ilyen stand-up comedy. A gyülekezetnek nem sok szerepe van ebben az egészben, a gyülekezet passzív részvevője az Isten tiszteletnek. Pedig ez nem így van. Ti nem egy közönség vagytok, mint egy bábszínházban, hanem egy közösség, és egy nagyon élő és dinamikus kapcsolat van ilyenkor a gyülekezet és az igehirdető, valamint az Isten és az ige hallgató között. Most, ezekben a percekben te is vagy megkeményedsz, vagy befogadsz. Vagy megnyílsz, vagy elutasítasz. Valami nagyon-nagyon komoly dolog történik a szívedben és az életedben. Nagyon szép volt az oltár előtt ige a magvető példázata a különböző talajokról. Az Úristen veti a magot, a kérdés az, hogy milyen földbe hullik mindez. Hadd olvassak Luthertől még egy idézetet, ezt mondja. Nem csak azok vétkeznek tehát e parancsolat ellen, akik az ünnepnappal visszaélnek és durván megszentségtelenítik, például azok, akik kapzsiságból vagy könnyelműségből hanyagolják el Isten igéjének hallgatását, vagy kocsmába tanyáznak, leisszák magukat, és részegek, mint a disznók, hanem az a másik tömeg is, amely Isten igéjét úgy hallgatja, mint valami idegen mesét, csak megszokásból jár prédikációra, ha pedig vége az évnek, idén is csak annyit tud, mint tavaly. Luther azt mondja, hogy az ilyen igehallgatás, az teljesen ugyanaz, mint ha valaki el se jön. Nagyon kemény szavak, de mégis erről szól ez a mai igehirdetés is, ez a vasárnap. Adja az Úristen, hogy a mi életünkben ne így legyen, hanem legyen ott egy szó, egy kifejezés, hogy eltalál engem az Isten igéje, hogy beletalál az én szívemben. Mert Isten igéje élő és ható. Senki ne gondolja közületek, hogy itt ülök, utána kimegyek, és nem történik semmi. Akár hiszed, akár nem, valami történik. Lehet, hogy nem most, lehet, hogy évek múlva, lehet, hogy este, lehet, hogy amikor szomorú leszel, valami eszedbe jut, valahogy megszólít az Isten, mert elvetette a magot. Lehet, hogy csak a sziklák között van még ez a mag. Lehet, hogy kemény földben, de egyszer elkezd kisarjadni. Mert Isten igéje nem tér vissza anélkül, hogy ne érintené meg valakinek a szívét. Ott van teljesen a te szíveden, még ha kemény is. De szeretne gyökeret verni. Szeretné, ha a kőből valóban élő szív lenne. Egyszer Jeruzsálembe összejött nagyon sok ember. Rengetegen. Ez a sok ember... Ez ott sétálgatott, jöttek, mentek, benéztek a templomba, és egyszer valaki kiállt és elkezdett beszélni. Ezek az emberek nem készültek arra, hogy igét hallgatnak, nem készülnek arra, hogy Jézus Krisztus ügyével foglalkoznak, semmire nem készültek, egyszerűen sétáltak, és valaki elkezdett prédikálni. És odafigyeltek, hallgatták, és ezt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, atyámfiai férfiak? Egyszer téged is szíven talál az Isten igéje, ha valóban nyitott vagy és odafigyelsz. Egyszer megérint, megszólít, mert nem tér vissza, úgyhogy ne hozna termést. És mit csinálnak ezek az emberek? Megkérdezik Pétertől, mit tegyünk? Ez eltalált, ez az ige, de valamit tenni akarok. És mit mond Péter? Térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Isten felkavarta az emberek szívét, és akkor el tudták hagyni a halott dolgokat. A lelkész mindezt így foglalja össze. Nagyon fontos kérdés ez mindnyájunk számára, hogy akarunk-e látni lelkileg. Örömmel vesszük, amikor az Isten rámutat valakire, valamire, valakin keresztül, akár a mi életünkben. Olvasva a Szentírást, hallgatva az igehirdetést. Sok mindenen fel lehet háborodni, lehet legyinteni, de amikor eltalál minket az ige, tudjuk, hogy az most Isten mondta nekünk. Menekülhetek én hét határon át, akkor is tudom, hogy azt az Isten mondta nekem. Nem volt ez velem sem, sohasem másképpen. Akárhogy akarjuk elhessegetni, meg nem hallottá tenni, amikor Isten szíven üt minket, nincs ott mese, csak nem akarjuk látni, és nem akarjuk tudomásul venni. Az egyik fordítás ezt a mai igénket így fordítja, mert az Isten által kimondott szó élő és tele van erővel, aktív, működőképes, energikus, hatékony. Ilyen az Isten igéje itt Orosházán is. Mert Isten igéjében erő van. Amikor Jézus Krisztus ezt mondta, láss. Amikor ezt mondta, kövess. Amikor ezt mondta, jöjj ki. Amikor ezt mondta, bocsáss meg. Abban erő volt. És ezek a dolgok azonnal megtörténtek. És Isten erejének, Isten szavának ma is ugyanilyen ereje van. Megérint és kérdést indít el bennünk. Mit tegyek? Hogy éljek ezután? Ahogy mondtam, itt törvényről van szó, és a törvény is el tud találni, és bűnbánatra tud indítani minket. És nagyon fontos ehhez, hogy az Isten igéjét hallgassuk, olvassuk, és nagyon jó meg is tanulni. Hadd olvassam föl egy családapának a vallomását, ezt mondja egy édesapa. Valaki mondta egyszer, hogy a megtanult igék a Szentlélek nyelve. Hozzánk szól vele, ha van miből tenni ezt, csupán rajtunk múlik, hogy ez a nyelv mennyire lesz szegényes. Az ember minél több igét ismer, annál inkább élővé tudnak ezek válni, és meg tudnak szólítani minket. És hadd zárjam ezt a mai igehirdetést, tudom, sokaknak ilyenkor kapcsolódik be mindig az agyába az odafigyelés, amikor azt mondják, hogy most zárja a lelkész az igehirdetést. Ez is egy ilyen figyelem fölkeltés, hogy legalább erre valaki visszatérjen közénk. Tehát hadd zárjam azt az igehirdetést most azzal, hogy mindezek a dolgok egyetlen esemény miatt történhetnek meg. Mert kegyelmes Istenünk van. Régen a Szentírás nem úgy írták, hogy leírt a szerző, és írta, hogy első fejezet, első vers, első fejezet, második vers. Ez sokkal később egy szerzetesnek a munkája, aki beszámozta az igéket. Éppen ezért nem biztos, hogy ennek a mai igének ott van vége, ahol mi elképzeljük. Mert leírja a zsidókhoz írt levél szerzője alapigényben, nagyon-nagyon keményen a végén, nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedhetetlen az ő szem előtt. Neki kell majd számot adnunk. Ez az ige így ijesztő. És a zsidókhoz írt levél szerzője éppen ezért azonnal folytatta is, igen, neki kell számot adnunk, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Mert a mai igének nem azzal van vége, hogy számot kell adnunk, és ez mennyire ijesztő, pontosan tudjuk, hanem itt a folytatás. Kegyelmes főpapunk van. Döbbenj rá erre is, kedves testvérem. Ezt is üzeni az Isten igéje. Kegyelmes főpapunk van, aki megindul, aki megsajnál, mert ismer, mert tudja, mi a szenvedés, és látja azt, hogy olykor lelkileg, vagy anyagilag, vagy bárhogy máshogy egy helyben topogsz. Látja, hogy képtelen vagy egyedül kilépni a börtönből, még ha szeretnél is. Gyakran talán nem is szeretnél, ezt is látja. És Jézus Krisztus látja, és megindul ezen, mert ilyen főpapunk van, aki megindul a mi szenvedésünkön. Hát milyen nagy örömhír ez, és milyen jó erről a Jézus Krisztusról hallani, itt a templomban, hogy ilyen Istenünk van, aki kegyelmes, akinél irgalmat nyerünk. Ilyen Istenünk van. De ezt meg kell hallani, ezt meg kell érteni, ezt be kell fogadni a szívünkbe. Olyan Istenünk van, aki nem csak megindul, akinél nem csak irgalmat nyerünk, hanem akinél kegyelmet is találunk. És minden igehirdetésnek ez a lényege, ide eljutni. Kegyelmet találunk az Istennél. Lehetőségünk van erre ajándékként elfogadni, de ehhez élő igehirdetés és élő igehallgatás kell. Ezt adja meg az Úristen mindannyiunknak. Akár mikor bejöttök ebbe a templomba, akár mikor az iskolába, reggeli áhítaton, osztályba, díszterembe hallgatjátok az igét, akár elcsendesedtek és olvassátok, ezt adja meg az Úristen. Élő igét és nyitott szívet. Ha minden támasz romba dül, és megragadod ez egyet, és végre hozzá menekül a zúgó vészben lelked, ó, mély áldott helyre lel, ott talál békességet, és biztos védett kikötőt, hol vihar el nem érhet. Ez az Isten igéje. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, ma Te magad szóltál hozzánk, a Te igéd megérkezett a mi szívünkhöz, rajtunk áll, hogy befogadjuk, vagy nem. Mi emberek önmagunktól elutasítanánk téged, a te szavadat és a te szeretett fiadat, de te kegyelmes Isten vagy, ki látod a mi nyomorúságunk. Küldj el szent lelkedet, segíts kinyitni az ajtót, segíts befogadni az igét, segíts gyümölcsöt teremni, és állj mellettünk, életünk minden napján, Istenünk. Amen.